zu dieser Sendung. Biblische Gottbetrachtung.
Szeretettel köszöntünk minden testvért és testvérnőt a világ minden tájáról erre a Frank testvérrel közös bibliai égetanulmányozásra. Hálásak vagyunk Istennek ezért a lehetőségért, hogy hallhatjuk Isten kinyilatkoztatott ígéjét, hogy hihetünk és felkészülhetünk az Úr visszajövetelére. Legyen, hogy az Úr megáldja Frank testvért, és vezesse őt az ő szelleme által, hogy ma reggel hirdethesse Isten ígéjét. Mielőtt Frank testvér beszélne hozzánk, bevezetésképpen felolvasok egy ígét az első Péter, az első fejezet 22. versétől. Első Péter 1, a 22. verstől. Mivel megtisztítottátok a lelketeket az igazság iránti engedelmességben az őszinte vagy a képmutatás nélküli testvéri szeretetre, így egymást buzgón szívből szeressétek, mert nem romlandó magból születtetek újjá, hanem romolhatatlan magból, vagyis Isten élő és örökkévaló ígéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a fű virága. A fű elszárad, és a virága elhull, vagy lehull. De az Úr szava örökké megmarad. Ez pedig az az íge, amelyet az üdvösség üzeneteként hirdett veled nektek. Eddig az Isten ígéjéből. Tessék, Frank testvér! Hála legyen az Úrnak az ő drága és szent ígéért. Ebben a néhány versben már minden elhangzott. És bár lenne, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy életünkben is valóra váljon, hogy valóban új életre keltünk volna Krisztussal és Krisztusban, az íge magva és Isten szelleme által, és hogy valóban felismerjük, hogy mi most ugyanazt az ígét hirdetjük, mint amit az apostolok a kezdetben hirdettek. Igazán hálásak vagyunk a kegyelemért, hogy felismerhetjük az időt, amelyben most élünk. És mindannyian ismerjük, amit a mi Urunk előre megjövendőlt, hogy mi fog történni az ő visszajövetele előtt. És a saját szemünkkel látjuk beteljesedni, és ismételten felkiálthatunk, a Szentírás beteljesedett a szemünk előtt. Minden megváltozott, nem csak az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés, hanem mindenféle katasztrófák körülvesznek bennünket. Minden nap új híreket kapunk arról, hogy mi történik a Földön. És még csodálkozni fogunk azon, vagy mindazon, ami nagyon rövid időn belül ránk fog szakadni. De az Úr világosan megmondta az öveinek, amikor látjátok, hogy mindezek a dolgok megtörténnek, úgy emeljétek fel a ti fejeiteket, mert tudjátok, hogy közeledik a ti megváltásotok. És testvéreim és testvérnők, nem szabad elfelejtenem elmondani, hogy nagyon-nagyon sokan üdvözöltek bennünket. Nem csak úgy, ahogyan mindig is átadtuk őket általában, legyen az Müller testvértől, a Balti tengerről, akár az összes testvértől, itt és ott, ma sürgősen arra lettem kérve, hogy az indiai Bareilly városából, Sangeeta Das testvértől kapott üdvözleteket továbbítsam. Az ő apja az elsők között volt Indiában, aki elfogadta az üzenetet, és az egész gyülekezet üdvözletét küldi. Igen, ha az összes üdvözletet tovább akarnánk adni, akkor 60-70-et kellene felolvasni, vagy továbbadni. De mi valóban üdvözlünk benneteket az Úr nevében. Világszerte, szívünkből, valóban szívből, minden nemzetben, minden nyelven, mindenütt. Legyetek megáldva a mindenható Isten áldásával. És legyen, hogy az Úr megnyissa megértésünket a Szentírás beteljesedésére, hogy valóban felismerjük, hogy közel kerültünk az Úr visszajöveteléhez. És visszatekintve tényleg azt mondhatjuk, hogy csak azok, akik kegyelmet találtak Isten előtt, és hisznek az Isten által adott ígéretekben, azok fogják felismerni, hogy mi is történik valójában bibliai értelemben. Lehet, és ezt fájdalommal mondom, lehet írni az elragadtatásról, igenis létezik egy új, hosszú, szép cikk az elragadtatásról. És léteznek olyan hitközösségek, amelyek hisznek ugyanaz elragadtatásban, és Jézus Krisztus visszajövetelében is. De az ígérettel, és azzal, ami előtte történik, megelőzően nem kívánnak mit kezdeni semmit. De hiszen így volt ez Krisztus első eljövetelekor is. És ezzel kapcsolatosan most hadd olvassuk el azt a részt, ha kérhetném, amely erről szól. A Lukács 19. fejezetének 41. és 42. versét olvassuk. Lukács 19, 41 és 42. És amikor közelebb érkezett, és meglátta a várost, sírva fakadt rajta, és így szólt: bár csak ha te is felismerted volna ezen a napon, hogy mi szolgál a te békességedre, de most el lett rejtve a te szemeid elől. Igen, és ez az, ami fáj. Először a hatalmas tapasztalat, Zakariás 9. fejezetének 9. verse beteljesedett. Imé királyod egy szamárcsikón lovagolva jön te hozzád. És ennél fogva egy kis tömeg örvendezett, ujongott, hálát adott. De az írástudók dühbe gurultak. A tanítványoknak azt mondták, hogy maradjanak csendben. De hogyan hallgathattak volna? Testvéreim és testvérnők, csak azok, akik Istenből vannak, fogják felismerni, hogy mi lett ígéretben adva, és mi történik valójában. A zsidók mind a mai napig várnak így is eljövetelére, mielőtt a Mesiás megjelen. Minden Páska vacsoránál van egy külön szék felállítva, egy külön pohár odatéve, borral, hogy amikor így is jön, és mi történt a mi Urunk idejében. De hiszen keresztelő János így is szellemében és erejében jött el, és lépett fel. Hiszen ő volt a megígért próféta, és a mi Urunk ezután megismételte és világosan kijelentette az ígéretet a Máté 17-ben. Így is eljön ugyanis elő, és mindent helyre fog állítani. És testvéreim és testvérnők, ez a mi időszakunkra adott ígéret. Az akkori ígéret az volt, hogy Isten, az Úr gondoskodott arról, hogy a Malakiás 3. fejezetének első verse beteljesedjen, és hogy az atyák szíve az új szövetség gyermekeinek szívéhez legyen visszavezetve. Malakiás, az utolsó 3 versek. De most Isten gyermekeinek a szíve vissza kell legyen vezetve a kezdetekhez, az atyák szívéhez. És azt kell hinniük, amit a mi apostoli atyáink is hittek. És ezért van az, testvérek és testvérnők, amikor látjátok az előttetek lévő hosszú cikket, az elragadtatás és kik lesznek a részessei címmel, és egy szó sem esik Malakiásról és az Isten által adott ígéretről, csak a saját gondolataikat vetik papírra. Kinek a hasznára legyen az ilyesmi? És ezért mondjuk minden alkalommal, minden prédikációban hangsúlyozzuk. Ugyanúgy, ahogy Krisztus első eljövetelekor az Úr elküldte az ő hírnökét, hogy előkészítse az útat neki, az Úrnak, úgy bizonyára Isten az Úr utasítást adott szeretett Branham testvérünknek, ahogy el lett küldve keresztelő János Krisztus első eljövetele előtt, ugyanúgy leszel elküldve te is egy olyan üzenettel, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét. Bizonyára ez az, így szól az Úr az ő ígéjében. Bizony, mondom nektek, így is eljön, és mindent helyre fog állítani. És a Branham testvér szolgálatán keresztül minden egyes tanítás, minden egyes kijelentés, az egész íge újból kinyilatkoztatásra került, és a gyertyatartóra lett állítva. Az istenségről, az édenkerti eredendő bűnről, az igaz bibliai keresztségről, az Úr Jézus Krisztus nevében történő egyszeri allámerítéssel. Mi haszna van egy kedves testvérnek, aki elutasítja a bibliai keresztséget, aki a Szent Háromság tanát vallja, aki teljesen biblia ellenesen hisz, mi haszna ennek a szeretett kedves testvérnek, ha az elragadtatásról ilyen terjedelmesen ír. És ezért még egyszer az íge szava, az Úr sírt, keservesen sírt Jeruzsálem felett. Csak az a kis sokaság, amely felvette és elfogadta a keresztülő János szolgálatát, és amely a János szolgálata által, mint egy jól felkészült nép lett az Úr fogadására, így történt, hogy tudtak örülni és ujongani is. De mi volt a helyzet az összes írástudókkal, mindazokkal, akik a Mesiás eljövetelére vártak, éppen úgy az Ijés eljövetelére is. Az Úr kénytelen volt az olajfák hegyéről Jeruzsálemre nézni és sírni, zokogva sírni, és azt mondani, ó Jeruzsálem, Jeruzsálem, bár csak ebben a te idődben, ez volt az az időt, amire vártak tulajdonképpen, bár csak ebben a te idődben megismerted volna, hogy mi a te békességedre való. Csak hogy már most elmaradt rejtve a te szemed elől. Ez egyszerűen fáj. Annyira fáj, hogy mindenki elmegy amellett, amit Isten jelenleg tesz. Mert nem hisznek abban az ígéretben, hogy Isten az üdvösség napjának végén, a kegyelem napjának végén, a kegyelmi időszak végén, mielőtt felvirad az Úr nagy és rettenetes napja, elküld egy prófétát, hogy visszavezesse a szívünket, nem a fejünket, hanem a szívünket Istenhez, az ígéhez, a bibliai, abszolút bibliai tanításokhoz. És hadd hangsúlyozzam ezt minden alkalommal újra. Az élő Isten gyülekezete, az igazság erős alapja és oszlopa, vagy pillére. Az élő Isten igazi gyülekezetében egyetlen hazugság sincs. A Jézus Krisztus gyülekezetében csak Jézus Krisztus igaz tanítása létezik. És hadd említsem meg ezt is most. Mindannyian tudjuk, hogy a Szentírás akár a János levelében, akár a Jelenések könyvében, a Biblia beszél az Antikrisztusról, és hogy sok Antikrisztus megjelent már a világban, és kivonult a világban. Egyszerűen csak tudni kell, hogy az anti szó azt jelenti, hogy ellene. Egyszerűen csak ellene lenni. Tehát minden olyan tanítás, amely ellentétben áll Krisztus tanításával, az keresztény ellenes, antikrisztusi. Nevezhetjük mi magunkat baptistáknak, metodistáknak, luteránusoknak, pünkösdistáknak. Nevezhetjük magunkat annak, aminek akarjuk. De minden olyan tanítás, amely Krisztus tanításával, amely az apostolok tanításával szemben áll, egyszerűen antikrisztusi, keresztény ellenes, egyszerűen ellene van mindennek. És ezért gondoskodott Isten arról, hogy napjainkban az embereket minden felekezetekből, minden felekezeti csoportból, minden hitvallásból visszavezesse a kezdetekhez, az eredethez. Most a Jézus Krisztus visszajövetele előtt minden vissza kell, hogy kerüljön abba az állapotba, amelyben a gyülekezet a kezdetben volt. És csak így fogja tudni az Úristen a szellem hatalmas munkája által megvalósítani az ő művét. Ma beszélni fogunk még az Isten szeretetéről, az igazság iránti szeretetről. Igen, ez teljesen attól függ, mit szeretünk mi voltaképpen. A saját tanításainkat, a saját gyülekezetünket, a saját hitvallásunkat, mit szeretünk mi voltaképpen. A feladatunk az, hogy szeressük Istent, az Urat, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből és teljes elménkből. Nekünk egyszerűen teljes összhangba kell kerülnünk Istennel és Isten ígéjével. És a Szent Szellem, aki az ígét ihlette, elvezet minket az íge minden igazságára. És egyetlen hazugságnak sincs, írja János apostol, az igazságban az eredete. Az igazság igaz volt, igaz most is, és igaz marad az örökké valóságig. Olvassunk még néhány részt a Bibliából. Az első János első fejezetének 5. versétől a 7. verséig olvassuk. Első János 1, 5-től 7-ig. És ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek. Isten a világosság, és ő benne nincs semmiféle sötétség. Álljunk meg itt egy pillanatra, és ez az üzenet, amit tőle kaptunk, tőle, az Úrtól. Kitől kaptad te, prédikátor, vagy evangélista, és bárki is legyél? Kitől kaptad te az üzenetet? Melyik bibliaiskolába jártál te magad? bárcsak megajándékozná Isten az összes szolgáló testvért az egész földön, azzal a kegyelemmel, hogy csak azt az üzenetet hirdessék, vagy adják tovább, amit testvéreink Istentől kaptak és meghagytak nekünk. Hogy csak azt hirdessék, vagy hirdessük, amit Isten, ami Istennek a mondani valója számunkra. Kérem, az első János első fejezetének 6. versétől olvassuk. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és ennél fogva mégis sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem tartjuk magunkat az igazsághoz. Itt is megállhatunk egy pillanatra. Az ember azt állíthatja, nekem megvan az igazság, én az igazságban járok, én az Úrhoz csatlakoztam, összekötetésben vagyok az Úrral. De ha akkor mégis igaz az, hogy az érintettek még mindig sötétségben vannak. Igen, mi legyen akkor a helyzet? Aki az igazságban van, az megszabadult minden tévedéstől. Nem fog összekeverni semmit, nem, hanem az isteni igazságot fogja hirdetni csak. Tessék! Az első János első fejezetének 7. versét olvassuk. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és az ő fiának, Jézusnak vére megtisztít minket minden bűntől. Hála legyen az Úrnak! Mi teljes szívünkből hiszünk. Aki a világosságban jár, az Isten igéje szerint jár. Az, aki Istennel jár, azon megnyugszik Isten jó tetszése is. Testvéreim és testvérnők, egyszerűen eljött az idő, amikor személyesen meg kell tapasztalnunk Isten minden egyes szavát. Továbbá az írás is, hogy aki hallja az igazságot, az szabaddá válik minden tévedéstől, és hogy a Jézus Krisztus gyülekezete valóban megmosatott a bárány vérében. Meg lett tisztítva minden bűntől, kiengesztelődött Istennel. Másodszorban pedig megszentelődve az igazság ígéjében, mert megszentelődés nélkül senki sem látja meg az Urat. És harmadszor a Szent Szellemmel betöltekezve, aki elvezet minket minden igazságra. Mindezeknek a bibliai tényeknek nyilvánvalóak kell, hogy legyenek bennünk. És hiszem, hogy Isten azon munkálkodik, hogy mindezt megtegye mi bennünk, azokban, akik hiszünk az ő ígéreteiben, akik felismertük, hogy mi történik ezekben a napokban, az időben. És hadd mondjuk el még egyszer, hogy Jézusnak, ami Urunknak nem kellene többé sírnia miattunk, hanem, hogy valódi részt kaptunk volna abban, amit ő jelenleg tesz, amit végez. Tessék! Az első János 2. fejezetének 4. versét olvassuk. Első János 2. 4. vers. Aki ennél fogva azt állítja, én megismertem őt, és ennél fogva nem tartja meg az ő parancsolatait, az egy hazug, és abban nem lakik az igazság. Ez is egyszerűen nagyon lenyűgöző. Aki Istenre és az ő parancsolataira hivatkozik, és így tovább, mi értelme legyen ennek, ha csak nem tapasztaljuk meg személyesen, amit Isten ígéretben adott, és a parancsolatok egyáltalán nem nehezek. De a következő versben látni fogjuk, hogy a parancsolatok az ígéhez kapcsolódnak. Tessék, az első János második fejezetének 5. versét olvassuk. Aki pedig megtartja az ő ígéjét, abban tökéletességre jutott az Isten iránti szeretet. Erről ismerjük fel, hogy mi ő benne vagyunk. Amen. Milyen csodálatos egy ége. Nem csak a parancsolatokból, hanem abból az ígéből, amit hiszünk. És csak akkor válik tökéletessé bennünk az Isten szeretete. És csak akkor tud Isten ígéje megvalósítani bennünk azt, amiért el lett küldve, hogy megtegye. És én hiszem, hogy az Istentől kapott végső üzenet, az íge végső üzenete, hogy ez elvezet mind ahhoz, hogy mindazok, akik most hisznek, hiszik, amit Isten megígért, részesüljenek is benne, és megtapasztalják az ő személyes felkészülésüket Jézus Krisztus visszajövetelére, és valóban egyesüljenek az Istennel való szeretetben, és az egymás iránti szeretetben is. Olvassunk tovább. Az első János második fejezetének 6. versét olvassuk. Aki ennél fogva azt állítja, hogy megmarad ő benne, annak kötelessége úgy járni, ahogy ő is járt. Dicsőség és hála legyen a mi Urunknak. Aki azt állítja, igen, sokan igényelhetik, sokan állíthatnak sok mindent, de ez önmagában nem elegendő. Aki valóban azt mondhatja Jézus Krisztus nevében, én követem, én hiszek az Úrnak, én elhiszem az ígéreteket, az köteles úgy járni, ahogyan a mi Urunk is járt. És én hiszem, hogy ez most mindannyiunkkal megtörténik kegyelemből. Kérem. Az első János második fejezetének 9. versét olvassuk. Aki tehát azt állítja, hogy a világosságban van, és mégis gyűlöli az ő testvérét, az továbbra is a sötétségben van. Ez az íge is, szeretett testvéreim és testvérnők. Itt minden szava az ígének úgy csapódik ránk vagy belénk, mint egy kalapácsütés. Ha azt állítjuk, hogy szeretjük a testvért, vagy bármit is állítunk, nem használ semmit, annak úgy kell lennie a valóságban, annak meg kell lennie, hogy Isten szent szava rajtunk keresztül, éppen úgy, mint ahogyan a mi megváltunk által beteljesedett, úgy a megváltottakon keresztül is be kell teljesednie. És mi végül is az ígéret gyermekei vagyunk, és ezért hiszünk minden ígéretet, amit Isten adott nekünk. Kérem. Az első János második fejezetének 10. versét olvassuk. Aki szereti az ő testvérét, az állandóan a világosságban van, és nincs benne botlás, vagy botlásra ok. Amen. Erről nem kell többet mondani, mert minden elhangzott benne. Aki isteniesen szereti az ő testvérét, igazán szereti őt, abban nincs semmi sértés, az tökéletes Isten előtt. Tessék! Az első János 3. fejezetének 7. versét olvassuk. Gyermekeim, ne engedjétek, hogy valaki is félrevezessen titeket, csak aki az igazságot cselekszi, az igazságos, ahogyan ő maga is igazságos. Amen. Ez is igaz. Amikor keresztelő János megkeresztelte a mi Urunkat, ami megváltunk, azt mondta, kötelességünk teljesíteni minden igazságosságot. Teljesíteni minden igazságosságot. Mindazoknak, akik még nem keresztelkedtek meg az Úr Jézus Krisztus nevében, meg kellene ezt szívlelniük. Az a kötelességünk, hogy teljesítsünk minden igazságosságot, hogy lemondjunk minden hagyományról, még a Szent Háromságos képletről is, a Szent Háromságos keresztségről, mindenről és a hit teljes igazságosságában biblikusan megkeresztelkedjünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Tessék! Az első János evangéliuma 3. fejezetének 10-től 12-ig olvassuk. Erről lehet felismerni Isten gyermekeit és az ördög gyermekeit. Mindazok, akik nem cselekszenek, vagy nem gyakorolják az igazságosságot, nem Istentől származnak. És hasonlóképpen azok sem, akik nem szeretik testvérüket. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok. Szeretnünk kell egymást. Nem a Kain módjára, aki az ördög gyermeke volt, és megölte az ő testvérét, és miért ölte meg őt? Mivel minden egyes tette gonosz volt, míg a testvérei tettei igazak voltak. Legyen, hogy mindenki olvassa el ezt a bibliai igeszakaszt is, és vizsgálja meg mindenki saját magát, hogy ki hogyan viszonyul hozzá. Nem a Kain módjára, csak azt mondani, hogy szeretlek, és aztán a karddal jönni. Nem, kérem, nem. Az igaz, isteni szeretetnek, Isten minden igaz fiában és leányában meg kell nyilvánulnia, ahogyan az Isten fiában is megnyilvánult. Testvérek és testvérnők, eljött a teljes helyreállítás, a visszaszolgáltatás ideje, és mi tényleg ott akarunk lenni, amikor az Úr hazaviszi az öveit. És ezért ez a komoly ígehirdetés. Kérem még egyszer. Első János 3. fejezete 14. és 15. verse. mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre, mert szeretjük a testvéreket. Aki nem szereti testvérét, az a halálban marad. Ez a vers is mindannyiunkhoz szól. Mi tudjuk. Jézus kedvenc tanítványa tehát ezt mondhatta. Mi tudjuk. Mi tudjuk. Tudatos vagy te is efelől? Van-e isteni bizonyosságod arról, hogy átmentél a halálból az életre? És amikor meg van írva, ha szeretjük a testvéreket, akkor tudjuk, hogy a szellemi halálból átmentünk a szellemi életbe. Ó, bár lenne, hogy mindenki meg legyen ajándékozva kegyelemből ezzel. Legyen, hogy ez az összejövetel arra szolgáljon, hogy próbára tegyük önmagunkat, és hogy az Úr mindannyiunkban valóra válthassa az ő szavát. Tessék, kérem. Az első János harmadik fejezetének 15. versét olvassuk. Mindenki, aki gyűlöli az ő testvérét, az egy embergyilkos. És azt tudjátok, hogy egyetlen embergyilkos sem rendelkezik örök élettel, mint maradandó örökséggel. Itt újra meglettek ismételve ezek a szavak, és azt tudjátok, előtte mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, és most, és azt tudjátok, aki nem szereti az ő testvérét, az egy embergyilkos, és egyetlen embergyilkosnak sem lehet örök élete, mint maradandó öröksége. Lehet, hogy már újjászülettünk, és örök életet kaptunk, és ennek ellenére Isten igéje szerint kell járnunk. Nem tehetjük azt, amit akarunk, hanem az íge szerint kell élnünk, hogy az íge valóban bennünk maradhasson mindvégig, amíg együtt meg nem tapasztaljuk a tökéletességet. Mindezek a versek olyan komolyak, hogy szeretnénk megszívlelni őket. Kérem, az első János harmadik fejezetének 18. versét olvassuk. Gyermekeim, hadd ne legyen úgy, hogy csak szóval, és ne csak nyelvünkkel akarjunk szeretni, hanem cselekedettel és igazsággal, magasztalva és dicsőítve legyen a mi Urunk. Ezt az áhítatot arra szenteltük, hogy Isten szeretetéről beszéljünk. Mert úgy szerette Isten a világot. Újra és újra elmondom. Az egész megváltási munka a szeretetben ágyazódik. A megbocsájtás, a kiengesztelődés, a kegyelem, a megváltás, minden a szeretetben van ágyazva. Ami megváltunk, irántunk való szeretetből kiontotta az ő vérét, hogy megváltson minket, és hogy megajándékozzon minket az örök élettel kegyelemből. Vezessen az Úr úgy bennünket, hogy mindannyian magunkba szálljunk. Megvizsgáljuk önmagunkat, és egyszerűen azt mondjuk, szeretet Uram, ma szóltál én hozzám a te szavadon keresztül. Hadd legyen úgy, ahogyan te elrendelted az én számomra. Tovább olvasunk gyorsan. Az első János második fejezetének 28. versét olvassuk. Első János 2, 28. verse. És éppen most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor ő nyilvánvalóvá válik, örömteli bizalommal lehessünk, és az ő megérkezésekor ne kelljen szégyenkezve visszahátráljunk előtte. Ezt a figyelmeztetést is meg kell szívlelnünk, hogy az ő visszajövetelekor ne kelljen szégyenkezve meghátrálnunk, hogy nem tartozunk azok közzé, akik hátra maradtak. Szeretett testvéreim és testvérnők, amilyen bizonyosan elküldte Isten az Úr keresztelő Jánost, és ő azt mondhatta, én ugyan vízzel keresztellek meg benneteket a megtérésre. Aki utánam jön, az megkeresztel titeket Szent Szellemmel és tűzzel. Annyira bizonyos az is, hogy Isten elküldte Branham testvért a mi időnkben, és ő is csak vízzel keresztelhetett. És az első vízkeresztségénél, amikor 1933. júniusában az Ohio folyóban megkeresztelte a 17. szemét, valóban megtörtént, hogy a természet feletti fény morallyal aláereszkedett, és ezeknek a szavaknak a hangja hallatszott. Mint ahogy keresztelő Jánost előre el lett küldve Krisztus első eljövetele előtt, ugyanúgy leszel te is elküldve egy olyan üzenettel, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét. Testvéreim, ennek valóra kellett válnia. És ezt szabadon és nyíltan kimondom. Aki nem hisz abban, amit Isten természet feletti módon tett a mi időnkben, és már elég gyakran megmutattam nektek a fényképeket a természet feletti felhőről, a természet feletti fényről, amely Branham testvér feje felett megjelent. Az Úr jelenlétéről, aki jelen volt az összejöveteleken, megáldotta, és ugyanazt tette, mint akkor, amikor a Földön járt. Testvéreim és testvérnők, ezt szemtanúként és fültanúként mondom. Isten, az Úr, megerősítette az ő szavát, beteljesítette az ígéretet, elküldte az ő prófétáját, és ezt újra és újra elmondjuk, és mindent helyreállított. Visszaszolgáltatott mindent a maga helyére. Most neked és nekem, most mi magunknak kell helyrehoznunk magunkat. Hadd mondjuk el ezt ismét a Lukács evangéliuma 19. fejezetére hivatkozva. Ki felett sírt az Úr, az ő népe, Izrael felett, és azt kellett mondania, ó, hogy te, ebben a te idődben, hány hívő van minden hitfelekezetben, akik felett az Úrnak sírnia kell, mert nem ismerték fel az isteni kegyelmi meglátogatásának idejét. És hadd kérdezzem meg, egyértelműen kérdezzem meg, nem ismerte fel mindenki hívő és hitetlen egyaránt, hogy egy különleges időszakban érkeztünk, és számunkra, akik olvassuk a Máté 24-et, vagy a Márk 13-at, vagy a Lukács 21-et, de hiszen 2000 évvel ezelőtt előre meg lett mondva, hogy mi fog történni a végén. De a lényeg nem a földrengések, éhínségek, drága idők, árvizek és az összes háború és háborús jelentésekben álló dolgok. A lényeg a következő, és ez az üdvösség üzenete, az Isten országáról hirdetve lesz minden nemzetnek, majd tanúbizonyságul, és aztán eljön a vég. A vég el fog jönni. Mi a végidőkben vagyunk, és ezért még egyszer a hangsúly, hogy mindenkinek ki kell szakadnia minden hagyományból, el kell különülnie mindattól, ami nem biblikus, és vissza kell térniük az Úrhoz, hogy egy előkészített menyasszony kerülhessen eléje, elébe legyen vezetve folt, ránc és egyetlen egy hiba nélkül. Testvéreim és testvérnők, nálunk embereknél ez lehetetlennek tűnik, Istennél ez lehetséges, és mindannyian tudjátok, hogy a Jelenések könyvének 14. fejezetében az üdvösség üzenete örökké érvényes, üdvösség üzenetként van meghirdetve. Isten gyermekei számára nem az van érvényben, amit ebben a hitfelekezetben, vagy egyházban, vagy hitvallásban hirdetnek, hanem az örökkévalóan érvényes evangélium. Most már minden népnek és nyelvnek hirdetve van, és mindenki meghozhatja az ő döntését, kijavíthatja magát, és visszatérhet az Úrhoz, és megtapasztalhatja az igazi felkészülést. Befejezésül hadd mondjam ezt. Amikor az Úr mégis számos természetfeletti élménnyel megajándékozott, az elragadtatás volt az egyik legnagyszerűbb. Amikor láttam a fehérbe öltözött, megszámlálhatatlan sokaságot a dicsőségben, nem csak, hogy a ruhák voltak fehérek, hanem egy ragyogó fehér ruhában volt mindenki felöltözve, csillogott a fehér. Testvérek és testvérnők, mindazok, akik a bárány menyasszonyi gyülekezetéhez tartoznak, kérem, kérem, higgyétek el nekem, most befogadják és elfogadják az örökkévalóan érvényes evangéliumot. Megköszönik Istennek Branham testvér szolgálatát, megköszönik Istennek azt is, hogy az ő hazamenetele után ez az isteni üzenet eljuthatott az egész világba. És most eljön a vég. A vég elérhető közelségben van. senki sem tudja a napot vagy az órát. De az Úr ma is így szól mindannyiunkhoz. Amikor mindezt látjátok végbe menni, emeljétek fel a ti fejeteket, mert tudjátok, hogy közeledik a megváltásotok. Hadd fejezzem be azzal, hogy kimondom ezt teljes fájdalommal. Aki elmegy az ez időre adott ígéret beteljesedése mellett, anélkül, hogy figyelembe vegye azt, az beszélhet elragadtatásról, írhat és beszélhet Biblia ellenesen minden bibliai témáról. Végül is csalódni fog, mert nem ismerte fel Isten kegyelmes meglátogatásának napját. De hiszen ebben áll Isten kegyelmes meglátogatása, hogy minden tévedésből, minden babiloni fogságból kivezetett és visszahozott bennünket, és nekünk csak meg kell köszönnünk az Úrnak, és tudnunk kell, hogy hamarosan eljön. És mi várjuk az ő visszajövetelét a mi időnkben. Legyetek megáldva a mindenható Isten áldásával, Jézus szent nevében. Halleluja, amen. Hadd álljunk fel, még és imádkozzunk, tessék, Borg testvér. Mennyi atyánk, megköszönjük te neked a te drága ígédet, amelyet ma reggel hallottuk. Te szóltál mindannyiunk szívéhez, és mi fohászkodunk hozzád, segíts a te népednek, hogy felismerje a napot és annak üzenetét, hogy te elküldtél egy prófétát napjainkban, és hogy a Szentírás minden titokzatossága kinyilatkoztatásra került. Nyisd meg erre a szemünket, fülünket és szívünket. Köszönjük neked ezt a prédikációt, amely annyira komoly volt. Mi hiszünk a te szavaidnak. Segíts mindazokon, akik ma reggel hallották. Áld meg minden testvéreinket és a testvérnőket is világszerte. Köszönjük neked a te drága, becses szavadat. Jézus nevében. Amen. Amen. Amen.